A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Boris Kálnok, aki a Corvinus Media iskolájának, az NCC-nek a vezetője. Hát a műsor első részében azért nagyjából gazdasági és gazdaságpolitikai témákat feszegettünk, rátérünk a közös szakmánkra, ez pedig az újságírás. Ismerté vált, hogy a Corvinuson belül létrejött egy médiaiskola. Nézzük, mi ennek a funkciója, mit terveznek a hosszabb távon vele, és hát amikor megálmodták ezt az intézményt, milyen szerepet szántak neki?
Hát én még nem találkoztam ilyen kedvezménnyel eddig. A gondolatmenet úgy néz ki, hogy ilyen 12 évesen kezdjük támogatni tehetséges gyerekeket, és egészen tovább vinni ezt a folyamatot velük az egyetemig, az egyetem befejezése után még mindig segítenek karriert építeni, karriert találni esetleg. És nem számít a pénz. Ez a fajta támogatást, amit ezek a gyerekek kapnak, ez nagyon drága pénzet fizetni kell Amerikában, Angliában. Ennek egy jelentős része a hálózatépítés is lehet, persze a diákok egymás között, de amilyen támogatást kapnak intellektuálisan a tanároktól is, az MCC keretében, az iskola vezetőktől és a vendégektől, ez is egyfajta hálózatot ad, ha figyelünk arra, hogy próbáljunk megjegyezni, hogy ki kicsoda, és hol érhető el, akkor az idővel egy nagyon hasznos hálózat keletkezhet ugye, a diákok számára.
Például az ön személyes példája az ebben a szituációban jól jön, hiszen azért relatíve kevesen vannak olyan magyarok, akik folyékonyan anyanyelvi szinten tudnak írni, olvasni, tudósítani németül, angolul, olaszul vagy spanyolul különböző országokból.
Hát,
és nem is, ugye, nem is olyan volt ez divat?
A nemzetközi arra, kitekintés legalább nálam, de szerintem a többi MCC iskolában is egy nagyon fontos rész. Én most a járványtól inkább nehéz ezt keresztül vinni, de igen, a koncepció úgy néz ki, hogy külföldről meghívunk neves, tapasztalt újságírókat, médiaszemélyiségeket, és tőlük akarunk megtudni, hogy ott, ahol tényleg a szakma élén tartanak technikailag is, hogy oldják meg azt a digitális kihívást, például, hogy tudnak a médiák túl élni, pénzt keresni a digitális világban, hogy néz ki a modern bulvár újságírás, a modern lokál újságírás, ez nagyon érdekes téma, ugye az itt is van, de nagyon sikeres lapok vannak Ausztriában és Németországban,
ahol az a lényeg... Regionális újságban?
Regionális újságban, ahol az a lényeg igazából, hogy közösséget építünk, nagyon szűk a kapcsolat az olvasóval, és nagyon figyelnek oda a szerkesztőségek, hogy minden, a Kleine Zeitung például Ausztriában, ott minden egyes faluban van egy munkatárs, aki talán egyszer évente valamit tud publikálni az újságban, de mindenki a faluban tudja, hogy ő az, és attól tekintélye van, és az egész falunak ilyen identitást ad. Mi azért a Kleine Zeitunghoz tartozunk.
Tiszta sor. Régen voltak nagyon nagy ágyúink, ha belegondolunk Hefti Párra, akár Oplatka Andrásra. Vannak még ilyen példaképek, akikből egyébként Magyarországon élő újságírók is tudnak merítkezni?
Hát így... Talán Gábor Steingart Németországban az egyik, de ő nem beszél németül. Bocsi, elnézést kérek magyarul, de valahol magyar származású, és kicsit különc is a német médiavilágban. De valóban Hefti úr, Oplatka már elköszönték, ugye, és mint aktív szerzők nincsenek már.
Egyébként visszatérve a Corvinus Media iskolájára, mi a cél? Tehát újságírókat képeznek szó szerint? Vagy ezért ettől tágabb a fogalomkör?
Sokkal tágabb. Egy diák szeretne újságíró lenni a 11
nem
közül.
Mondja.
Egy, és a többiek sok mindent akarnak lenni, és mindegyik tehetséges. De itt inkább az a fontos, hogy azt a tehetséget, ami bennük van, azt próbáljam felismerni és támogatni. Kihúzni belőlük a maximumot azon a téren, abban azon a területen, ahol én értek hozzá, az a kommunikáció. És tehát tágabb értelemben arról szól, hogy hogy tudok magamat kifejezni szóbelien. Persze én töröm a magyart, ezért vannak segítőim is, és nagyon fontos számomra a hitelesség, és az a magánéletben is, az üzleti életben is fontos, hogy hitelesen kommunikáljunk mindenkivel szemben, és a hiteles kommunikációnak a lényege a hiteles információ. Szóval őszinték legyünk, persze nem kell mindent elmondani mindenkinek, de amikor mondunk valamit, akkor az hihető legyen.
Egyébként van erre valamiféle minta, mármint most a Corvinus Media iskolája keretében zajlik, tehát egy osztrák, egy német, egy svájci iskolának a példája apropóján létesítették ezt, vagy pedig ez egy teljesen magyar találmány, egy hungarikum?
Ilyen formában, hogy ez nem is egy klasszikus iskola, ahol aztán diplomát szereznek, hanem az egyetem mellett még foglalkoznak egy szakterülettel. Ez egy abszolút, igen, ez egy hungarikum. És az, hogy egy kollégium keretében ilyen szellemi tartást kapnak egy-egy tanártól, mindig úgy gondoltam, hogy fiatalokként a tanár kedvéért tanulunk. Én is akkor haladtam, tudtam haladni a fejlődésemben, amikor egy tanárnak a személyisége mintakép volt, egy minta volt számomra, akkor lelkeskedtem, ugye, és itt is az a cél igazából, hogy olyan személyiségeket találjunk, akik mintát tudnak adni a fiataloknak.
Hát a sajtóban, baloldali és liberális blokkokban azt lehet olvasni a Corvinus Media iskolájáról, hogy kormányközeli, Fidesz közeli iskola. Mit reagál?
Hát jöjjenek nézni. Tehát ezek teljesen normális fiatal emberek. Ők nem Fidesz közeliek, nem ellenzék közeliek, hanem élet közeliek. Egy életet akarnak építeni saját maguknak, és abban próbálunk segíteni.
Említette itt a hiteles tájékoztatás és a hiteles információknak a beszerzését. Hogy látja a magyarországi média helyzetet, mint aki már régóta itt van Magyarországon? Hiszen rólunk azért sok mindent írnak, és hát tulajdonképpen akkor, amikor például most az Európai Uniós pénzek kifizetését jogállamisági fékhez kötik, akkor pont azt rólják fel a magyar kormánynak, hogy Magyarországon nincs média, sajtószabadság.
Hát szerintem hálás lehet a német kormány, hogy az otthoni médiáktól nem kap olyan kritikákat, mint az itteni kormány a magyar médiáktól. Azért elég éles tud lenni időnként a hang, nem? És igenis vannak még mindig számos kritikus, független médiumok Magyarországon. Én úgy nyugodt fel, a nyugati média kultúrában nőttem fel, így engem idegesít egy kicsit a majdnem kényszerszerű politizálás a magyar médiákban, és meg kell mondjam, hogy a diákjaim is nagyjából úgy látják, hogy meguntak azt az állandó politizálást, hogy mindenhol azt érzik, hogy valaki egy politikai narratívat próbál lenyomni a tarkukon. Őket témákat érdekelnek, és ott, ahol találkoznak olyan újságírással, ahol valamit lehet tanulni, valamit lehet megtudni, és nem azt érzünk, hogy egy bizonyos irányba próbálnak minket tolni, ott ezt becsülik.
Például Magyarország német tulajdonban lévő tévé csatornája közismerten a legnagyobb ellenzéki hírfolyamot gyártja. Ezt Németországban is írom. Szándékosan nem akarom megemlíteni a csatornát, de hát ha bekapcsoljuk, akkor onnét csak a kőkemény ellenzéki politika hallatszik.
Nem nézem tévét, úgyhogy ahhoz nem tudok sokat mondani, de én el tudom képzelni, hogyha fordítva lenne a helyzet, és mondjuk megjelene egy magyar média befektető a német médiapiacon, és megvenne egy-két tévécsatornát, három újságot, meg egy folyóiratot, akkor ennek nagy mérges visszhang lenne a német közbeszédben.
műsor előtt úgy gondoltam, hogy kolléga úrnak fogom szólítani, most már talán tanár úr, vagy hozzászokott már ahhoz, hogy a növendékek így becézik, tanító úrnak esetleg?
Hát a portások neveznek engem tanár úrnak, a diák, hogy inkább a keresztnevemnél.
De ez nem, tehát nincs azért ilyen lazulás, tehát teljesen komoly feltételek vannak a iskolában.
Hú, hát én sokat többet dolgozok, amióta átálltam az MCC-hez, azt gondoltam, hogy időm lesz sok mindennel foglalkoznom a munkám mellett, az igazság az, hogy több munka, nem kevésebb.
Van egy fontos műfaj. Magyarországon is sokat beszélünk erről a szakmában dolgozók, ez pedig a political correctness, ez a PC vonal. Ennek a jelenbeni helyzetét hogy látja? Hiszen köztudomás, hogy tulajdonképpen a német ajkú sajkó, akár sajtó, és főleg Németországban, ugye ez volt annak idején a fám, az atya úristen, ha lehet így fogalmazni, mint a PC. Továbbra is maradt a ereje a térhódítása, és hát ugye tőlünk is nagyjából a magyarországi médiumoktól is ezt várják el.
Hát vannak dolgokat, amiket nem lehet minden további nélkül így mondani Németországban, ami mondom, szexistának számít, vagy rasszistának, vagy tehát vannak az a korlátok, de ott is lazult az a kultúra, hogy mindenki egy véleményen van bizonyos dolgokról. Jelentkeztek új médiumok is, először online, aztán már printben is, mint Tichys Einblick például. Ez inkább egy klasszikus jobboldali médium. A Cicero, az is egy folyóirat, egy havi folyóirat, amit itt ilyen liberál-konzervatívnak nevezném. De hát sokszor úgy érzem, hogy megjelennek ugye ezek a megszólások, hogy mi elítélünk a politikai korrektnesset pont azoktól, akik korábban ezt képviseltek, úgyhogy egy érdekes változás történt.
Említett itt a műsor első perceiben, hogy a digitalizáció mennyire átszabja magát a médiát is, a médiumnak a mindennapjait, és hát hogyha mondjuk nem pusztán műfajokról beszélünk, hanem technikáról is, hiszen pár soros üzenetekkel kell tulajdonképpen tudatni, hogy mit akarunk mi egy cikkben leírni, egy tudósításban kifejezni, egy riportban közzétenni. Hogy látja ennek a szakmának a jövőjét? Tehát véglegesen lesz így kvázi csupaszítva, butítva, vagy pedig
esetleg... Egyáltalán nem.
Vagy pedig esetleg visszajön meg a minőség újságírás?
Hát azzal még egy pár évvel ezelőtt majdnem aktuális lett volna ez a vélemény, de ez egy tévút, és azzal nem tudunk pénzt keresni. Ugye itt arra utal, hogy minél több anyagot, minél rövidebben dobjuk ki az a cybertérbe, a cyberspace-be, és akkor klikkeljenek rá az emberek, és attól lesz reklámbevétel, hirdetésbevétel. De ez nem működik, azért, mert nagyon kevés pénz jön be attól, és ki is számoltak. Ha most egy évi előfizetést veszünk, ennek az átlag értékét, lehet, hogy nem egy évig fog maradni az olvasó, hanem csak egy fél évig, és van ennek egy statisztikai átlag értéke pénzben. Kiszámoltak, hogy egy átlag évi előfizetés annyit ér, mint 40 ezer klik. Hát ott van a válasz. Kell egy digitális előfizetésekre épülő üzleti modell. Hogy érünk el azt, hogy az emberek pénzt fizessenek, előfizetést vegyenek, ezt nem lehet felszíni anyagokkal elérni, azt kizárólag minőségi, átfogó, alapos újságírással lehet elérni, attól, hogy olyan témákkal találkoznak nálunk, amik csak nálunk vannak, és ilyen mélységben, ilyen alaposan feldolgozva, ahol máshol nem, és talán olyan érdekes, egyedi szempontokkal, véleményekkel is találkoznak nálunk, mint máshol nem. Ez a jövő. Ezt elérni viszont azzal jár, hogy a szerkesztőknek a felét ki kell rúgni, és helyette technikusokat fel kell venni, amelyek nagyon pontosan odafigyelnek, hogy most a szociál médiában, az Instagramban, Facebookon, Twitteren, mindenhol mi folyik, hogy reagálnak az emberek a cikkeinkre. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult munka, real-time-ban történik, egyzeitben, valódi időben kell azonnal reagálni mindenre, hihetetlen erőfeszítése jár, és aki ebben benne van a szakmában, az tudja, hogy ez egy óriási csata, ami ott folyik.
Ezek szerint akkor nem kell temetni az újságírás magát?
Nem, egyáltalán nem, de nagyon fog változni. Maga az újságírók brendek lesznek. Az az értékes, a jó újságíró, akinek 100 000 követői vannak a Twitteren, a Facebookon, ő maga tudja elérni, hogy hozza az olvasó táborát magával, és így jön be a szerkesztőségbe.
Ez egyébként már, hogy is mondjam, ugye mindig Németországról és Ausztriáról beszélünk tekintettel arra, hogy oda dolgozott be azokba a médiumokba, ez már ott nagyjából így zajlik?
Kezd ez úgy lenni, igen.
És Magyarországról még ugye picit mindig később jön el minden.
Majd az idővel itt is leesik a tantusz.
Van még itt szerintem egy érdekes téma, ezt talán a kedves hallgatókat is foglalkoztatja. Hogy látja, mekkora a különbség egy magyar, egy osztrák és egy német újságírónak a tevékenysége között?
Igen, hát itt különböző újságírói kultúrákról van szó, talán a német és az osztrák, azt most ne nézzünk külön, esetleg az angolt inkább, vagy a franciát. Vannak fortéjai a magyar újságírásnak, amelyek hiányoznak a német újságírásban. Nagyon...
Ez pozitívumként?
Pozitív, tehát vannak pozitív dolgok. Például a tényfeltáró újságírás, az, hogy mennyire figyelnek itt a pénzre, hogy milyen politikus, milyen üzletember mennyit pénzt keres, hogyan, hova tűnik ez a pénz, milyen kocsija van, milyen háza van, etc. etc.
Aztán mondja, hogy Németországban ez nincs? Vagy nem
hát
ilyen mélységű?
Nagyon kevés olyan újságírással találkozok Németországban, de itt ez nagyon jelen van. Elég viccesen tudnak írni, néha ilyen szellemesen az legalább az online felületeken ilyen szellemeskedő írásokat látom, amit inkább Franciaországból ismerem ezt a stílust. És hát a gyenge pont megítélésem szerint a magyar médiának az, hogy nagyon gyenge a report kultúra, az, hogy menjünk ki a terepre, és az olvasót a kezénél fogva, ugye viszünk magunkkal, ő azt látja, azt érzi, azt hallja, amit mi, és úgy érzi, hogy ő ott áll mellettünk, és ezt velünk együtt tapasztalja, hogy ott mi történik ebben a faluban, vagy városban, vagy helyszínen.
És nem gondolja, hogy ugye most egy angol száz kifejezéssel élve ez ugye mentality different, hogy a nyugati típusú kultúrák azért nyitottabbak, mint a magyar. A magyar közismerten ilyen zártabb, konzervatívabb, hogy itt nyilatkozni sem szeretnek annyira az emberek. Vagy nem ez játszik közre?
Ez egyébként igaz, hogy sokszor úgy hajlandóak velem beszélni az emberek, hogy a nevüket ne említsem. Ez Németországban nem így van, Angliában sem. Az arab világban állandóan azzal találkoztam, hogy az emberek nem akarnak a nevüket mondani. De gondolom, aki átesett egy diktatúrán vagy kettőn, az alapból egy kicsit óvatos, ugye, hogy a neve azért ne legyen a sajtóban, és ilyen képe is van a sajtóból, hogy ez nem kosher, mert hát nem is volt kosher a kommunizmusban.
Apropó, van még hátra pár percünk, és én terveim szerint megbeszéltetném arról is, hogy mik voltak a nagyon pozitív élményei az elmúlt évtizedek során, amelyet gyakorló újságíróként töltött, mik voltak a legszínesebb pillanatok, és hát honnét volt a legjobb tudósítani? Melyek voltak azok a bázisok, amelyek kiemelt pontként szerepelnek az életében?
Hát szerintem hol a legjobb, nem biztos, hogy egy országot fogom mondani, hanem maga a tudósítás az, ami szép, ami boldogsággal tölt engem, legyen ez most Népál, vagy Mauritánia, vagy ex-Jugoszlávia, Magyarország, ez mindenhol vannak izgalmas történetek, és azért írunk, és azért fontos nekem a report kultúra is, mert az ember a fontos, az ember az, ami érdekel, azért élünk, hogy történeteket meséljünk a többieknek, ugye, és ott mindig az ember van áll a központban. De igen, számos történelmi eseményeken voltam jelen, és természetesen ez attól izgalmas a szakma. Meghatározó pillanat volt számomra magánemberként, ugye az, amikor 88-ban mentem Erdélybe, és ott mentünk azokba a falvakba, ahonnan származik a család, és felismertek az édesapámat is. Mi, aki egy szót sem értettünk abból, hogy ezek az emberek mit mondtak, mi értettünk azt az egy dolgot, hogy ők úgy vélik, hogy mi oda tartozunk, és ez eddig nem volt meg nekünk. Sok minden országban nőttünk fel, de az a hovatartozás, ez nem volt meg nekünk, és attól van az, hogy ma itt élek Magyarországon, öcsém meg Erdélyben, de hát a jugoszláv háborúban ott voltam jelen, Mauritániában rabszolgákat kerestem, az iráki háborút megéltem, szóval számos olyan eseményen voltam jelen, ahol így visszanézve értem, hogy ennek milyen volt a történelmi jelentősége.
Na hát hasonlóan eseménydús éveket kívánunk itt a budapesti Corvinus Médiaiskolának az élén is. Köszönjük szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Boris Kálnoki volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket kérem továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.